Luther Márton értekezése a keresztény ember szabadságáról. Eredeti latinból fordította Prőle Károly. Bevezetés. A keresztény hit ereje. Könnyű dolognak tűnik sok ember számára a keresztény hit. Nem kevesen az erények közé sorolják, társfogalomként. Mégpedig azért, mert semmiféle kísérletet sem tettek arra, hogy tapasztalatot szerezzenek róla. És soha meg nem ízlelték, milyen ereje van. De nem is lehetséges, hogy helyesen írjon a hitről, vagy jó írást helyesen értsen az, aki annak szellemét kínzó gyötrelmek között legalább egyszer meg nem ízlelte. Aki viszont csak egy kissé megízlelte, az soha nem tud eleget írni, beszélni, gondolkodni, hallani róla. Mert élő víz forrása az örök életre, ahogyan Krisztus mondja János 4.14-ben. Én pedig, ambár nem dicsekedhetem ilyen bőséggel, és tudom, mennyire hiányos az én felkészültségem, mégis azt hiszem, hogy a hit nem egy cseppjét megszereztem nagy és sokféle kísértéssel vívódásom közben. És tudok róla beszélni, ha nem is előkelőbben, de bizonyára hitelesebben, mint ahogyan eddig azok a kiművelt és szerfelett éleseszű szakemberek értekeztek róla, akik a maguk állításait sem értették meg. Két tétel a szabadságról és a szolgaságról. Hogy pedig megkönnyítsem az utat az egyszerű emberek számára, mert kizárólag nekik szeretnék segíteni, ezt a két tételt bocsátom előre a lélek szabadságáról és szolgaságáról. A keresztény ember szabad ura mindennek, és nincs alávetve senkinek. A keresztény ember készséges szolgája mindennek, és alá van vetve mindenkinek. Krisztus egyszerre szabad és szolga. Ezek a tételek látszólag ellenkeznek egymással. Ha azonban mégis kitűnik róluk, hogy összeillenek, akkor kitűnően igazolják tanításunkat. Mert mindkét tétel magától Páltól származik, aki ezt mondja 1 Korintus 9.19-ben. Ám bár szabad vagyok, mindenek szolgájává tettem magamat. Valamint Róma 13.8-ban. Senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeretitek. Mert a szeretet természeténél fogva készséges és engedelmes az iránt, akit szeret. Így Krisztus is, ám bár mindenek ura, mégis asszonytól született, törvény alá vettetett. Egyszerre szabad és szolga. Egyszerre van Isten képében és szolga képében. Az ember kettős természete. Közelítsük meg ezeket a tételeket mélyebben és egyszerűbben. Az ember ugyanis kettős természetű, lelki és testi. Lelki természete szerint, amelyet léleknek neveznek, lelki, belső, új ember. Testi természete szerint, amelyet testnek neveznek, testi, külső, óember. Ezt írja erről az apostol 2 Korintus 4.16-ban, jól lehet külső emberünk megromlik, a mi belső emberünk mégis megújul napról napra. Ebből a különbségből következik, hogy az írásban ugyanarról az emberről ellentétes dolgokat állítanak, mivel ugyanabban az emberben két egymással szemben álló ember harcol. Mert a test kívánsága ellenkezik a lélekkel, s a léleké a testtel, Galácia 5.17 szerint. A hit szabadsága. A lélek és a külső dolgok. Először pedig a belső embert vegyük szemügyre, hogy lássuk, milyen módon lesz igazzá, szabaddá és valóban keresztjénné, vagyis lelki, új, belső emberré. Nyilvánvaló, hogy nincs semmi néven nevezendő olyan külső dolog, amelynek bármiféle szerepe volna a megigazulás vagy a keresztény szabadság elnyerése szempontjából, vagy ellenkezőleg az igazságtalanságba vagy szolgaságba esés szempontjából. Ez könnyen bizonyítható következtetéssel, mert mit használhatna a léleknek, ha a test egészséges, szabad és életerős, eszik, iszik és azt teszi, ami neki tetszik? Hiszen mindezek bőséges birtokában virulnak a bűnök minden fajtajának gátlástalan szolgái is. Viszont mit árthatna a léleknek a betegség, a fogság, az éhezés, a szomjazás, vagy bármiféle külső hátrány? Mikor mindezektől szenvednek a legkegyesebbek és legszabadabb lelkismeretűek? Ezeknek a dolgoknak egyike sem érinti a léleknek sem szabadságát, sem szolgaságát. Semmit sem használ tehát, ha a testet szent szokás szerint szent öltözetekkel ékesítjük, vagy ha szent helyeken tartózkodik, vagy ha szent szolgálatokkal foglalkozik, vagy ha imádkozik bőtől, őrizkedik bizonyos ételektől, és megtesz mindent, ami csak lehetséges testtel és testben. Egészen másra van szükség a léleknek, hogy igazzá és szabaddá legyen. Mert a mondottakat bármely lelkismeretlen ember is megteheti, és az ilyen tevékenységekből nem születnek mások, mint képmutatók. Viszont semmit sem árt a léleknek, ha a testet nem szent ruhába öltöztetik, ha nem szent helyeken tartózkodik, ha nem imádkozik hangosan, és mellőzi mindazt, amit az előbb említett képmutatók tehetnek. Isten igéje teszi szabaddá a lelket. És hogy mindent elvessünk, az elmélkedés, az elmélyedés és a lélek bármiféle tevékenysége sem használhat semmit. Egyetlen egy szükséges a keresztény élethez, igazságossághoz és szabadsághoz. Ez pedig Isten szent igéje, Krisztus evangéliuma, ahogyan János 11.25-ben mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, nem hal meg örökké. Ugyanígy János 3.36-ban, ha a fiú megszabadít titeket, igazán szabadokká lesztek. Máté 4.4-ben is, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Biztosnak és kétségtelenül bizonyítottnak tekintjük tehát, hogy a lélek mindent nélkülözhet, kivéve Isten igéjét, amelyen kívül semmi más nem segít rajta. Az ige birtokában pedig gazdag, semmi hiányt nem szenved, mert az ige az élet, igazság, világosság, igazságosság, üdvösség, öröm, szabadság, bölcsesség, erény, kegyelem, dicsőség és minden jó ígérete, felmérhetetlen gazdagsággal. Ez az, amiért a próféta az egész 119. Zsoltárban és sok más helyen annyi szóval és sóhajtozással könyörög, és kéri Isten igéjét. Viszont nincs súlyosabb csapása Isten haragjának, mint amikor éhséget bocsát igéjének hallására. Ahogyan Ámos mondja, Ámos 8.11-12. Ugyancsak nincs nagyobb kegyelem, mint amikor kibocsátja igéjét, ahogyan a 107. Zsoltár mondja, elküldte igéjét, és meggyújtotta őket, és kiragadta őket a mélységből. Zsoltár 107.20. Krisztus sem küldetett másra, mint az ige hirdetésére. És a papok apostoli, püspöki és általános rendje sem hivatott és rendeltetett másra, mint az ige szolgálatára. Isten evangéliuma és a hit. Kérdezed, melyik ez az ige, vagy hogyan kell élni vele, hiszen Istennek annyi igéje van? Válaszom, megmondja ezt az apostol Róma 1.1.4-ben. Isten evangéliuma az, az ő fiáról, aki emberré lett, szenvedett, feltámadt és megdicsőült a megszentelő lélek által. Mert Krisztust prédikálni annyit jelent, mint a lelket gondozni, megigazítani, megszabadítani és üdvözíteni. Ha hisz a prédikálásnak. Mert egyedül a hit az üdvözítő és hatásos használata Isten igéjének, Róma 10.9 szerint. Ha vallást teszel száddal, hogy Jézus az Úr, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halottak közül, akkor üdvözülsz. És ismét, a törvény célja Krisztus minden hívő megigazulására. Róma 10.4. Róma 1.17-ben is. Az igaz ember hitéből fog élni. Mert Isten igéjét nem lehet semmiféle cselekedettel, hanem egyedül hittel felfogni és megtartani. Világos tehát, hogy mivel egyedül az igére van szüksége a léleknek az élethez és megigazuláshoz, ezért egyedül hittel és nem cselekedetekkel igazul meg. Ha ugyanis bármi más módon megigazulhatna, akkor nem volna szükség az igére, és következésképpen a hitre sem. Viszont ez a hit egyáltalában nem fér meg a cselekedetekkel. Pontosabban, ha egyúttal feltételezed, hogy cselekedetekkel, bármifélik legyenek is azok, megigazulhatsz. Mert ez kétfelé sántikálás volna. Baált imádni és kezét csókolni, ami a legnagyobb méltatlanság, ahogy Jób mondja, Jób 31.27. Amikor tehát hinni kezdesz, akkor tanuld meg, hogy ami benned van, az teljességgel vétkes, bűnös, ítéletes, Róma 3.23 szerint. Mert minnyájan vétkeztek, és hiával vannak Isten dicsőségének. Róma 3.10.12 szerint is. Nincs igaz ember, nincs aki jót tenne. Mind elhajlottak, egyúttal megromlottak. Mert azt vett tudomásul, hogy szükséged van Krisztusra, aki érted szenvedett és feltámadt. Hogy ha hiszel ő benne, e hitáltal más emberré légy, elnyelvén minden bűnöd bocsánatát, és megigazulván más valaki érdeméből, mégpedig egyedül Krisztuséból. Nem a külső cselekedetek, hanem a szív hite. Mivel pedig ez a hit egyedül a belső emberen uralkodhat, ahogyan Róma 10.10 mondja, szívvel hiszünk megigazulásunkra, és mivel egyedül ez a hit tesz igazzá, azért nyilvánvaló, hogy a belső ember semmiféle külső cselekedettel vagy tevékenységgel egyáltalán nem lehet igazzá, szabaddá vagy üdvözülté. És semmiféle cselekedet egyáltalán nem használ neki. Ahogyan viszont egyedül a szív gonoszsága és hitetlensége miatt lesz vétkessé, és a bűn ítéletre méltó szolgájává, nem valamely külső bűn vagy cselekedet miatt. Ezért minden keresztény elsőrendű gondjának kell lennie, hogy a cselekedetekről alkotott vélekedését elhagyva, egyedül a hitet erősítse egyre inkább, és ezáltal növekedjék, nem a cselekedetek, hanem a Krisztus ismeretében, aki érte szenvedett és feltámadt, ahogyan Péter 1 Péter 5.10-ben tanítja, hogy semmi más nem tesz keresztényné. Krisztus is, amikor a zsidók János 6.28-29 szerint megkérdezték, mit tegyenek, hogy Isten cselekedeteit cselekedjék, akkor elutasítva a cselekedetek tömegét, amelytől azok csak úgy dagadtak, egyet írt elő nekik, mondván, az az Isten cselekedete, hogy higgyetek abban, akit elküldött, mert ő rátette pecsétjét az Atya, az Isten. A hit a törvény betöltése. Az igazi Krisztus hit pedig páratlan kincs, mert magában hordozza a teljes üdvösséget, és megőriz minden rossztól, ahogyan Márk 16.16 mondja, aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Ézsaiás erről a kincsről nyíltan prófétálva mondta, rövidre fogja és összegezi szavát az Úr a föld színén, és ez az összegezett rövidség árasztani fogja az igazságosságot. Ézsaiás 10.22. Mintha azt mondaná, hogy a hit, amely rövid és összegezett betöltése a törvénynek, annyi igazsággal tölti be a hívőket, hogy semmi másra nincs szükségük megigazulásukhoz. Pál is ezt mondja Róma 10.10-ben, szívvel hiszünk megigazulásunkra. Isten parancsolata reménytelenségbe visz. Kérdezed, hogyan lehetséges, hogy egyedül a hit tesz igazzá, és cselekedetek nélkül ad ilyen sok jó kincset, amikor olyan sok cselekedet, szertartás és törvény van nekünk előírva a Szentírásban? Ezt felelem. Mindenek előtt emlékezzél arra, ami megmondatott, hogy egyedül a hit cselekedetek nélkül tesz igazzá, szabadít meg és üdvözít, amint ezt előbb kifejtettem. De meg kell jegyeznünk, hogy Isten egész írása két részre oszlik, parancsolatokra és ígéretekre. A parancsolatok tanítják ugyan a jót, de ezzel még nem történik meg, amit tanítanak. Megmutatják ugyanis, mit kellene tennünk, de erőt megtitelükhöz nem adnak. Ellenben arra rendeltettek, hogy az embernek megmutassák önmagát, hogy így felismerje saját tehetetlenségét, és reményét veszítse erejére nézve. Ezért nevezik ezeket a parancsolatokat ótestamentumnak, amint hogy azok is. Vegyünk egy példát. Ne kívánt. Ez olyan parancsolat, amely meggyőz arról, hogy bűnösök vagyunk mind. Mivel senki sem tudja nem megkívánni azt, amire törekszik. Hogy tehát ne kívánjon meg, és betöltse a parancsolatot, kénytelen önmaga felül reménytelenné válni. És máshol, vagy mástól kérni segítséget, amit önmagában nem talál meg. Ahogyan Isten Hóseás szerint mondja, tiéd a romlás, Izrael, egyedül bennem van segítséged, Hóseás 13.9. Ami pedig ezen egyetlen parancsolat által történik, az történik valamennyi által, mert számunkra mind egyformán teljesíthetetlenek. Isten ígérete hitet ébreszt. Amikor azután az ember a parancsolatokból felismeri tehetetlenségét, és már kétségbe esik, hogyan tehet eleget a törvénynek, amint hogy a törvénynek eleget kell tennie, annyira, hogy még egyetlen jóta vagy vessző sem múlhat el, különben reménytelenül elkárhozik, akkor igazán megalázva és saját szemében megsemmisülve nem talál önmagában semmit, amivel igazzá lehetne és üdvözülhetne. Ekkor jön segítségül az írás másik része, Isten ígéretei, amelyek Isten dicsőségét hirdetik, és ezt mondják, ha teljesíteni akarod a törvényt, akarsz nem megkívánni, amint a törvény követeli, akkor ime higgy Krisztusban, akiben neked Isten kegyelmet, igazságot, békét, szabadságot és minden mást ígér. Ha hiszel, megkapod, ha nem hiszel, nélkülözöd. Mert ami számodra lehetetlen a törvény valamennyi cselekedeteivel, pedig ilyen sok van, és még sincs hasznuk, azt egyszerű összefoglalással betöltött hit által, mivel Isten, az Atya mindent a hitre épített. Hogy akinek ez megvan, az mindent megkapjon, akinek nincs, az semmit se kapjon. Mert mindeneket együtt hitetlenségbe zárt, hogy mindeneken megkönyörüljön. Róma 11.32. Isten ígéretei így azt ajándékozzák, amit a parancsolatok követelnek, és teljesítik, amit a törvény parancsolt. Hogy egyedül Isten legyen minden, a parancsolatok is, és azok teljesítése is. Egyedül ő parancsol, egyedül ő teljesíti is. Ezért tartoznak Isten ígéretei az Új Testamentumba, és ezek maga az Új Testamentum. Krisztus megérintése hitáltal. Mivel pedig Istennek ezek az ígéretei szent, hiteles, igaz, szabad, békés és minden jósággal teljes igék, ebből következik, hogy a lélek, amely szilárd hittel ragaszkodik hozzájuk, velük annyira egyesül, sőt azokat olyan mélyen szívja magába, hogy nem csak részesedik, hanem megtelik és megittasodik azoknak minden erejével. Ha ugyanis Krisztus megérintése gyógyított, Máté 9.20, Máté 14.36, akkor ez a finom lelki érintés, sőt Isten igének ez a felszívása, mennyivel inkább közli a lélekkel mindazt, ami az igéjé. Ilyen módon tehát Isten a lelket egyedül hitáltal, cselekedetek nélkül, igéjével igazítja meg, szenteli meg, teszi igazzá, békélteti meg, szabadítja meg, és tölti be minden jóval. És így igazán Isten fiává teszi, ahogyan János 1.12-ben mondja, hatalmat adott nekik, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik hisznek az ő nevében. A mi hitünk a keresztény szabadság. Ebből könnyen érthető, hogyan képes a hit ilyen sokra, és hogy miért nem érhető össze vele egyetlen egy jó cselekedete, sőt, mind együttvéve sem. Mivel egyetlen cselekedet sem tud Isten igéhez ragaszkodni, nem is tud a lélekben lenni, viszont egyedül a hit és az ige uralkodhatnak a lélekben. Ezért amilyen az ige, olyan lesz tőle a lélek. Ahogyan a tüzesített vas fénylik, mint a tűz, a tűzzel való egyesülése következtében. Ebből világossá válik, hogy a keresztény embernek mindenre elég a hite, és nincs szüksége cselekedetekre ahhoz, hogy igazzá legyen. Ha pedig nincs szüksége cselekedetekre, akkor kétségtelenül szabad a törvénytől, és áll az, hogy a törvény nem az igaz emberre van kiszabva. 1 Timóteus 1.9. Ez tehát a keresztény szabadság, ami hitünk. Ez pedig nem azt jelenti, hogy tétlenkedjünk, vagy gonoszul éljünk, hanem azt, hogy nincs senkinek szüksége törvényre vagy cselekedetekre megigazulásához és üdvösségéhez. A hit Istent igaznak vallja. Ez a hit első nagy értéke. Lássuk a másikat is. Mert a hitre jellemző az a tiszteletadás is, hogy akiben hisz, azt a legmagasabb és legodaadóbb nagyra becsüléssel tiszteli. Mégpedig azzal, hogy igaznak tartja, és méltónak arra, hogy higgyenek neki. Nincs is más ahhoz fogható tiszteletadás, mintha valakit igaznak és igazságosnak tartunk. Márpedig így tiszteljük azt, akinek hiszünk. Mit is tudnánk nagyobbat mondani valakiről, mint azt, hogy igaz, igazságos és feltétlenül jó. Viszont a legnagyobb gyalázat, ha valakit a hazugság és igazságtalanság vádjával illetünk vagy gyanúsítunk. Ezt tesszük pedig, ha nem hiszünk neki. Így a lélek is, amikor szilárdan hisz az ígéretet adó Istennek, akkor őt igaznak és igazságosnak tartja. Nagyobbat ennél a véleménynél nem ajánlhat fel Istennek. Isten legfőbb tisztelete az, ha igaznak és igazságosnak valljuk, és olyannak, mint akinek hinni kell. Ez a tisztelet készségesen adja át magát Isten akaratának, megszenteli az ő nevét, és elfogadja, hogy Isten úgy vezesse, ahogyan neki tetszik. Mert ígéreteihez ragaszkodva nem kételkedik abban, hogy ő igaz, igazságos és bölcs, mindent legjobban cselekszik, tervez, intéz. Az ilyen lélek hite által nem engedelmeskedik-e mindenben Istenének? Milyen parancsolat marad még, amelyet az ilyen engedelmesség ne teljesítene bőségesen? Milyen teljesítés lehetne teljesebb, mint ez a mindenre kiteredő engedelmesség? Ezt azonban nem a cselekedetek teszik, hanem egyedül a hit. Viszont van-e nagyobb lázadás, nagyobb szentségtörés, nagyobb gyalázkodás Isten ellen, mint nem hinni neki, az ígéretet tevőnek? Mert mi más ez, mint Istent hazugnak minősíteni, vagy kételkedni szava hihetőségében? Más szóval, ha valaki magát igaznak tartja, Isten pedig hazugnak és üres beszédűnek, akkor nem tagadja-e meg Istent, és nem állít-e szívében bálványt önmagának? Ugyan mit használnának a cselekedetek, amelyeket ilyen tiszteletlenséggel tesz, még ha angyaliak vagy apostoliak volnának is? Isten tehát joggal rekeszt mindenkit, nem haragja vagy indulata, hanem a hitetlenség alá, hogy akik a törvény szent és jó cselekedeteivel vélik betölteni a törvényt, amilyenek a közéleti és emberi erények, azok ne képzelhessék, hogy üdvözülni fognak. Mert a hitetlenség fogjaiként vagy irgalmat kérnek, vagy az igazságosság mértéke szerint elkárhoznak. Isten a hitet igazságul fogadja el. Ha pedig Isten látja, hogy igaznak tartjuk őt, és szívünk hitével olyan tiszteletben részesítjük, amilyenre ő méltó, akkor viszont ő is megtisztel minket azzal, hogy minket is igaznak és igazságosnak ítél ezért a hitért. A hit ugyanis igazzá és igazságossá tesz azzal, hogy megadja Istennek a magáit. Ezért viszont Isten is megadja a dicsőséget a mi igazságunknak. Mert méltó és igaz, hogy Isten igaz és igazságos, és méltó és igaz az is, hogy őt ilyennek, vagyis igaznak és igazságosnak tartsuk és valljuk. Így van ez megírva 1 Sámuel 2.30-ban, aki tisztel engem, azt megdicsőítem, aki pedig megvet engem, azt nem ismerem. Így mondja Pál Róma 4.22-24-ben Ábrahámról, hogy az ő hite tulajdonítatott igazságul, mert ezzel adott teljes dicsőséget Istennek, és ezért tulajdonítatik nekünk is igazságul, ha hiszünk. A lélek hitáltal egyesül Krisztussal. A hit harmadik példátlan ajándéka az, hogy a lelket egybeköti Krisztussal, mint mennyasszonyt a vőlegénnyel. Úgyhogy ezzel a szentséggel, amint az apostol tanítja, Krisztus és a lélek egy testé lesz. Ha pedig egy test és igazi házasság, sőt mindennél sokkal tökéletesebb házasság jön létre köztük, mint hogy az emberi házasság gyenge hasonlat ehhez az egyedülállóhoz, akkor mindenük közös lesz, a jó is, a rossz is. Úgyhogy ami Krisztusé, azzal mintegy a magáéval rendelkezhet és dicsekedhet a hívő lélek, és ami a léleké, azt Krisztus magának igényli, mintha sajátja volna. Beszéljük meg ezt a viszonyt, és felbecsületetlennek fogjuk látni. Krisztus tele kegyelemmel, élettel és üdvösséggel. A lélek tele bűnökkel, halállal és kárhozattal. Már most közben jön a hit, és az történik, hogy Krisztusé a bűn, a halál és a pokol, a léleké pedig a kegyelem, az élet és az üdvösség. Mert ha ő a vőlegény, kell, hogy egyúttal vállalja azt, ami a mennyasszonyé. Viszont ami a magáé, abban részesítse mennyasszonyát. Aki testét és önmagát odaadja neki, hogyan ne adná oda mindenét? És aki vállalja mennyasszony a testét, hogyan ne vállalná mindazt, ami a mennyasszonyé? Csereviszony Krisztus és a hívő között. Szép látványa következik ebből nem csak a közösségnek, hanem az üdvösséges harcnak és győzelemnek, üdvösségnek és megváltásnak. Mivel ugyanis Krisztus Isten és ember egy szemében, aki nem vétkezett, nem hal meg és nem kárhozik el, de nem is vétkezhet, nem halhat meg, nem kárhozhat el, és igazsága, élete és üdve felülmúlhatatlan, örök és mindenható, mivel tehát ez a személy a mennyasszony bűnét, halálát, poklát a hit jegygyűrűjéért közössé, sőt sajátjává teszi, és ezekhez úgy viszonyul, mintha övé volnának, mintha ő vétkezett volna, mivel szenved, meghal és a pokolra száll, hogy mindezeket legyőzze, és mivel őt a bűn, a pokol, a halál el nem nyelheti, ezért szükségképpen azok nyeletnek el ebben a bámulatos harcban. Mert az ő igazsága minden bűnnél nagyobb, élete minden halálnál hatalmasabb, üdvössége minden pokolnál legyőzhetetlenebb. Ebből következik, hogy a hívő lélek a hit jegyajándékával, Krisztusban, az ő jegyessében minden bűntől szabad, a haláltól megmentett és a pokoltól megvédett. Mert ajándékul kapta jegyessének, Krisztusnak örök igazságát, életét és üdvösségét. Így állítja maga elé mennyasszonyát, folt és ránc nélkül dicsőségben, megtisztítva őt az élet igéjének fürdőjével, vagyis az ige, az élet, az igazságosság és az üdvösség hite által. Efézus 5.22-33. Így veszi őt feleségül, hűséggel, irgalommal és könyörülettel, igazsággal és ítélettel, ahogy Hóseás 2.19-20-ban mondja. Krisztus vállalja a benne hívőt. Ki értékelhetné kellőképpen ezt a királyi házasságot? Ki foghatná fel ennek a kegyelemnek gazdagságát és dicsőségét? Amikor ez a gazdag és kegyes vőlegény, Krisztus, feleségül veszi ezt a szegény, rossz nőcskét, a lelket, megváltja minden rossztól és felékesíti minden javaival. Így már lehetetlen, hogy őt bűnei kárhozatba vigyék, mint hogy azok Krisztusra vettettek és benne elnyelettek. Krisztusban, az ő vőlegényében pedig megkapta azt az igazságot, amelyet magáénak tekinthet, és azt bizalommal szembeállíthatja minden bűnével, a halállal és a pokollal, és ezt mondhatja, Ha én vétkeztem is, az én Krisztusom nem vétkezett. Benne hiszek. Mindene az enyém, és mindenem az övé. Ahogyan az énekek énekében olvassuk, szerelmesem az enyém, és én az övé vagyok. Énekek 2.16. Ez az, amit Pál mond 1 Korintus 15.57-ben, Istennek legyen hála, aki nekünk adja a győzelmet, Jézus Krisztus, ami Urunk által. Mégpedig a győzelmet a bűn és a halál felett, ahogyan ezt közvetlen előtte írja, a bűn a halál fullánkja, a bűn ereje pedig a törvény. 1 Korintus 15.56. A hit a keresztény ember igazsága. Ebből viszont megértheted, miért kell a hitet olyan nagyra tartani, hogy egyedül azt tölti be a törvényt, és minden cselekedet nélkül megigazít. Látod ugyanis, hogy az első parancsolat, amely azt mondja, az egy Istent tisztelt, egyedül hit által tölthető be. Ha ugyanis tetőtől talpig nem volnál más, mint jó cselekedet, akkor sem volnál igaz, és Istent nem tisztelnéd, sőt az első parancsolatot nem teljesítenéd, mert Istent másképp tisztelni nem lehet, mintha neki tulajdonítjuk az igazság és teljes jóság dicsőségét, amint hogy az valóban őt illeti meg. Ez pedig nem a cselekedet teszi, hanem egyedül a szív hite. Mert nem cselekedettel, hanem hittel dicsőítjük Istent, és valljuk igaznak. Ezen a címen egyedül a hit a keresztény ember igazsága, és minden parancsolat betöltése. Aki ugyanis az elsőt betölti, az a többit is mind betölti könnyen, cselekedetekkel. A cselekedetek pedig, mivel azok nem érző dolgok, nem dicsőíthetik Istent. Jó lehet, ha hittel együtt járnak, Isten dicsőségére történhetnek. Most azonban nem az a mi kérdésünk, hogy mi az, ami történik, vagyis mik a cselekedetek, hanem hogy ki az, aki cselekszik, aki dicsőít és végrehajtja a cselekedeteket. Ez pedig a szív hite, amely alapja és lényege egész igazságosságunknak. Ezért vak és veszedelmes tan az, amely szerint a cselekedetek betöltik a parancsolatokat. Mert már minden cselekedet előtt be kell tölteni a parancsolatokat, és betöltésükből következnek a cselekedetek, ahogyan hallottuk. Krisztus papi és királyi rangja. Hogy pedig ezt a kegyelmet, amelyet Krisztusban a mi belső emberünk kap, bővebben megismerjük, tudnunk kell, hogy Isten az Ótestamentumban magának szentelt minden hímnemű elsőszülöttet, és hogy az elsőszülöttségnek nagy értéke volt, mert mindenek előtt kettős ranggal emelkedett a többi fölé, papi és királyi ranggal. Az elsőszülött fiú testvér ugyanis papja és ura volt a többinek. Ez a kép előre mutat Krisztusra, aki az Atya Isten és Szűz Mária igazi és egyetlen elsőszülötte, igazi király és pap, nem testi és földi értelemben. Országa ugyanis nem ebből a világból van. Ő a mennyeiekkel és a lelkiekkel uralkodik és szentel meg, amilyenek az igazságosság, az igazság, a bölcsesség, a béke, az üdvösség, stb. Nem, mintha nem volna neki alávetve minden földi és alvilági. Másképpen hogyan is tudna azoktól megvédeni vagy megmenteni? Ellenben országa nem ezekben vagy ezekből áll. Ezért az ő papsága nem áll az öltözetek és gesztusok külső pompájából, amilyen áron emberi papsága volt, és amilyen ma a mi egyházi papságunk, hanem lelkiekből áll, amint láthatatlan szolgálattal közben jár értünk a mennyben Isten előtt, és őt felajánlja önmagát, és mindent megtesz, amit egy papnak meg kell tennie, ahogyan őt Pál írja le a zsidókhoz írt levelében, Melkisédek példájával. De nem csak imádkozik és közben jár értünk, hanem belül is, lelkileg tanít minket lelkinek élő tanaival. Mert ez a kettő a pap igazi szolgálata, amit a földi papoknál a látható imádságok és prédikációk szemléltetnek. A hívő ember királysága és papsága. Ahogy pedig Krisztus megkapta elsőszülöttségével ezt a kettős méltóságot, úgy részesíti és közli ezeket minden hívővel, a házasság előbb említett jogánál fogva, amely szerint a mennyasszonyé mindaz, ami a vőlegényé. Ezért Krisztusban papok és királyok vagyunk mind, akik Krisztusban hiszünk. Ahogyan 1 Péter 2.9 mondja, ti kiválasztott nemzetség, tulajdon népem, királyi papság és papi királyság vagytok, hogy hirdessétek annak nagyságát, aki elhívott titeket a sötétségből az ő csodálatos világosságára. Mit jelent tehát ez a kettő, a királyság és a papság? Lelki királyság mindenek felett. Először, ami a királyságot illeti, minden keresztény ember hite által annyira felmagasztaltatott minden fölé, hogy lelki hatalommal teljesen ura mindannak, úgyhogy egyetlen egy dolog sem tud neki bármiképpen ártani. Sőt, neki alávetve minden kénytelen őt szolgálni az ő üdvösségére. Így mondja Pál Róma 8.28-ban. Mindenek javára szolgálnak a hívőknek. Hasonlóképpen 1 Korintus 3.23-ban. Minden a tiétek, akár halál, akár élet, akár jelenvalók, akár eljövendők. Ti pedig Krisztuséi. Nem mintha a keresztény ember testi hatalommal volna mindenek fölé helyezve, úgy, hogy azokat birtokolja és használja, amilyen őrülettel némely egyháziak néha esztelenkednek. Mert ez jellemzi a királyokat, a fejedelmeket és az embereket a földön, hanem magából az élet tapasztalatából látjuk, hogy mindeneknek alá vagyunk vetve, sokat szenvedünk és szinte meghalunk. Sőt, minél keresztényebb valaki, annál több bajnak, szenvedésnek és halálos veszedelemnek van alávetve, ahogyan ezt a fejedelmi elsőszülöttnél, Krisztusnál és valamennyi szent testvérénél látjuk. Lelki hatalom ez, amely uralkodik az ellenségei között, hatalmas a szorongattatások között, vagyis nem más, mint az, hogy az erő az erőtlenségben lesz tökéletessé, és mindennel csak nyerhetek üdvösségem szempontjából. Annyira, hogy a kereszt és a halál kénytelen engem szolgálni üdvösségemre. Ez az a fenséges és jeles méltóság, és igazi mindenható hatalom, lelki uralom, amelyben egyetlen dolog sem lehet olyan jó, egyetlen sem olyan rossz, hogy ne szolgáljon javamra, ha csak hiszek. Ha egyedül a hit kell az üdvösséghez, akkor nincs is másra szükségem, mint arra, hogy a hit az üdvösség irányába gyakorolja szabadságának erejét és hatalmát. Íme ez a keresztények felbecsülhetetlen hatalma és szabadsága. Lelki papság Isten színe előtt. De nem csak mindennél szabadabb királyok, hanem papok is vagyunk örökké. Ez sokkal fenségesebb a királyságnál. Mert a papsággal méltók vagyunk arra, hogy Isten előtt megjelenjünk, másokért imádkozzunk, és egymást az Isten dolgai felül tanítsuk. Mert ez a papok hivatása, amelyet semmiféle hitetlennek soha nem adhatunk át. Krisztus ezt úgy adta át nekünk, hogyha hiszünk benne, akkor mint testvérei, örököstársai és királytársai, egyúttal paptársai is lehetünk, akik a lélek által a hit bizodalmával mernek Isten elé lépni, és így kiáltani, Abbá, Atyám! Róma 8.15, Galácia 4.6. És egymásért is imádkozhatnak, amit a papok látható és testi szolgálatában valósággal is jelképesen láthatunk. Aki pedig nem hisz, annak semmi sem használ, semmi sem szolgál javára, mert ő maga mindennek szolgálja, és számára minden rosszra fordul, mert mindent lelkismeretlenül a maga hasznára fordít, nem Isten dicsőségére. Ezért nem is pap, hanem világi ember az, akinek imádsága bűnné válik. Soha nem is jut Isten elé, mert Isten a bűnösöket nem hallgatja meg. Ki érhetné fel tehát a keresztény méltóság fenségét, amely királyi hatalma szerint mindenek ura, halál, élet, bűn, stb. Felett. Papi dicsősége szerint pedig számára minden lehetséges Istennél. Mert Isten megteszi, amit kér és kíván, ahogyan megvan írva, az őt félők akaratát teljesíti, és könyörgésüket meghallgatja, és megmenti őket. Zsoltár 145.19. Kétségtelen, hogy erre a dicsőségre semmiféle cselekedettel nem jut el, hanem egyedül hit által. Egyedül a hit által. Ebből bárki világosan láthatja, hogy a keresztény ember szabad mindentől és mindenek felett, úgyhogy semmiféle cselekedetre nincs szüksége ahhoz, hogy igazzá legyen és üdvözüljön, hanem egyedül a hit adja mindezt bőségesen. Ha pedig olyan esztelenné válnék és feltételezné, hogy valamilyen cselekedettel igazzá, szabaddá, üdvözülté, keresztényé lehetne, akkor azonnal elveszteni a hitet, minden jóval együtt. Ezt az esztelenséget jól szemlélteti az a mese, amely szerint egy kutya, amely a vízhez futott, és szájában egy darab igazi húst vitt, megcsalatva a hús vízben megjelenő tükörképétől, míg tátott szájjal utána kapott, az igazi húst a tükörképpel együtt elvesztette. A papság fogalmának leszűkítése. Erre azt kérdezed, ha mindenki, aki az egyházban van, pap, akkor milyen címen különböztetik meg a laikusoktól azokat, akiket most papoknak nevezünk? Válaszom. Az ilyen szavakkal, mint pap, klérikus, spirituális, egyházi, igazságtalanság történt, amikor valamennyi többi keresztjéntől átvitték azokat a kevesekre, akiket most káros szóhasználattal egyháziaknak neveznek. A Szentírás ugyanis semmi különbséget nem tesz köztük, hanem csak szolgáknak, segítőtársaknak, sápároknak nevezi azokat, akik most papokként, püspökökként és urakként szerepelnek. Akiknek pedig a többieket kellene szolgálniuk, a Krisztusba vetett hitnek és a hívők szabadságának tanítására rendelt igehirdető hivatallal. Mert jól lehet igaz az, hogy mi mind egyenlőképpen papok vagyunk, mégsem tudnánk mind, és ha tudnánk is, akkor sem volna szabad mindenkinek nyilvánosan tanítani és szolgálni. Így írja Pál 1 Korintus 4.1-ben, úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Visszaélés a papi hatalommal. Ez a sáfárság azonban most a hatalom olyan pompájába és olyan félelmetes zsarnokságába tévedt, hogy sem a pogányok, sem a világ egyetlen birodalmához sem lehet hasonlítani. Mintha a laikusok valami mások volnának, mint keresztjének. Ebből az elperdülésből következett, hogy teljességgel eltűnt a keresztény kegyelem, hit, szabadság és Krisztus egész ismerete. Ezek helyét elfoglalta az emberi cselekedetek és törvények elviselhetetlen fogsága. És Jeremiás síralmainak szavaival élve, a földkerekség legsilányabb embereinek szolgáivá lettünk, akik nyomorúságunkat kedvük szerint használják ki mindenféle ravassággal és gonoszsággal. Jeremiás síralmai 1.11. Krisztus helytelen és helyes hirdetése. Visszatérve arra, amivel elkezdtük, úgy vélem elég világossá vált, hogy nem volna sem elég, sem keresztjéni, ha Krisztus cselekedeteit, életét és szavait történeti módon, mint valamikori eseményeket hirdetnénk, amelyeket elég életformáló példaként ismerni, ahogyan most a legjobbak prédikálnak. Még kevésbé volna keresztény, ha erről teljességgel hallgatnánk, és helyette az emberek törvényeit és az atyák rendelkezéseit tanítanánk. Viszont nem kevesen vannak olyanok is, akik szenvedéllyel hirdetik és olvassák Krisztust, hogy emberi érzelmeket indítsanak fel Krisztus iránti részvétre, a zsidók megszólására és más gyerekes és asszonyos sopánkodásra. Ezzel szemben úgy kell prédikálni, hogy iránta hit ébredjen, amely szerint nem csak van Krisztus, hanem érted is, értem van Krisztus. és hogy az történjék bennünk, amit róla hirdetnek, és aminek őt nevezik. Mert ez a hit születik és épül, ha azt hirdetik, hogy Krisztus miért jött, mit hozott és mit ad, milyen módon és milyen célra kell azt elfogadni. Ez történik ott, ahol helyesen tanítják a keresztény szabadságot, amelyet tőle kapunk, amellyel valamennyien keresztény királyok és papok vagyunk, amellyel mindenek urai vagyunk, és bízunk abban, hogy amit teszünk, az az Isten előtt tetsző és elfogadott lesz, ahogyan már elmondtam. Krisztus szeretetének győzelme. Ennek hallatán ki ne örvendezne szíve minden sarkában, és ilyen vigasztalástól ki ne melegednék fel Krisztus szeretetére. Mert ilyen szeretetre semmiféle törvénnyel vagy cselekedettel soha nem jutna el. Ki az, aki az ilyen szívnek ártani tudna, vagy azt megfélemlíthetné? Ha rátör a bűntudata vagy a halálfélelme, készen számára reménység az Úrban, és nem fél, amikor ezekről a veszedelmekről hall. Nem is indul meg, hanem megveti azokat, mint ellenségeit. Viszont hiszi, hogy Krisztus igazsága az övé, saját bűne pedig már nem az övé, hanem Krisztusé. De mivel Krisztus igazságától minden bűn eltűnik, a Krisztusba vetett hitért szükséges, mint előbb mondtuk, és ahogyan az apostol is tanítja, hogy a halál és a bűn ellen támadjunk, és ezt mondjuk, hol van halál a te győzelmed, hol van halál a te fullánkod, a halál fullánkja pedig a bűn ereje pedig a törvény, de Istennek hála, aki nekünk adja a győzelmet, Jézus Krisztus, ami Urunk által. 1 Korintus 15:55-57. Mert a halál eltűnik nem csak Krisztus győzelmében, hanem a miénkben is, minthogy a mi hitünk által és a mi hitünkben mi is győzünk. A lelki szabadság summázása. Ezeket mondtuk a belső emberről, ennek szabadságáról, és a hit fő igazságáról, amely nem szorul sem törvényre, sem jó cselekedetekre. Sőt, ezek ártanak neki, ha valaki úgy képzeli, hogy általuk igazul meg.